év végére tartogattam egy meglepetést, és azt szerint választottam ki, hogy ki legyen ennek az évnek az egyik utolsó beszélgető partnere, hogy én mit tanultam tőle, Lővi Viktória a vendégünk, akit közvetlenül pár éve ismerek. Mióta vagyunk mi közvetlen internetes kapcsolatban?
Várjál, én is mindenkinek szívecskét küldök, vagy szeretetet, ölelést innen, a világ másik oldaláról. És mi, visszakerestem, mi, az nem a legelső levelezésünk volt, de itt a Messengeren, tehát az interneten, ezen a csatornáján keresztül, mi 2013 óta tartjuk a kapcsolatot, úgyhogy az akárhogy március óta, márciusig tudtam visszavezetni, de én, de akkor már közvetlenebb hangvételünk volt a üzenetekben, úgyhogy ez azt jelenti, hogy már előtte is valamilyen módon találkozhattunk így az éterben. Tehát március óta, ami azt jelenti, hogy most 2021 márciusában 8 éve.
Hát ez nem 8... néhány év. 8 évben különös barátság, de hát sokkal hosszabb idő, mert én téged, mint énekest ismertelek meg, és tiszteltelek, és szerettelek, és sose gondoltam, hogy ilyen közvetlen barátságba kerülünk. Aztán megváltozott a te életed is, az enyém is, te most Kaliforniából beszélgetsz velem, és azóta teljesen más pályád lett. De mióta erre az interjúra készülök, visszahallgattam a dalaidat, hogy a tartalom, meg az üzenet az azért alapjaiban ugyanaz, csak másképp.
Ez, azt gondolom, hogy valahol ez az, tudod, az eszencia, az az oldal, az a kis Facebookos oldal, amit csinálok, a misztikumok és eszenciák oldal, ez annak is, ez a lényege, hogy abban hiszek, igen, hogy az ember nek a legbelsőbb eszenciája, az nem változik. És jó esetben jó az az eszencia, és arra tanul rá az ember, és a köré épülnek az évtizedek és az évtizedes tapasztalatok. Úgyhogy én ebben hiszek, és nagyon jó, hogyha azt mondod, hogy azok a dalok, amik 2007-ben már azt hiszem, hogy nagyjából készen voltam azzal a lemezzel, ami 2008-ban jelent meg. Ez egy ilyen szerzői, úgy mondjuk, hogy szerzői lemez, ami azt jelenti, hogy én írtam a szövegeket, és a gitárral a kezemben a dallamok is, amihez aztán Németh Lojzi, a Bikininek az egyik alapítója, hanem az alapítója, Bikini együttese, ő az ő producelésével, na hát ezt most ebben most beletört a... Tehát ő volt az egyik producer, én meg társ producere voltam a lemezemnek, tehát az ő segítségével olyan csapatot hozott össze a hátam mögé, olyan zenészeket, hogy hát én csak tanulhattam tőlük. Ez volt 2008-2009, és megszületett egy következő mennyiség is, de akkor szokás szerint, ahogy az én életemben lenni szokott, megint egy óriási változás jött, ami azt jelentette, hogy másodízben, másodszor hagytam el megint a hazámat, az otthonomat, és másodszor költöztem megint ide Kaliforniába. Újra. Úgyhogy megint előről kezdtem ezt a következő periódust, aminek a közepén, vagy nem tudom, ez az eleje, nem tudom, hogy meddig maradok itt. Ahogy először sem tudtam, amikor a 90-es évek elején először hajóztam át a levegőben, először repültem át az új világba, és akkor sem tudtam, hogy meddig fogok maradni. Akkor a feladat az volt, hogy családalkotás, itt születtek a lányaim, két lányom van, mind a ketten a 20-as éveik közepén végefele járnak, és hát itt házasodtam meg, és az volt az első 5 év, amit itt töltöttem. Utána éltem Prágában 2 évet a családommal, amíg a lányok kicsik voltak, elköltöztünk Isztambulba, ott éltem egy évet. Ez egy olyan ajándékja az életemnek, az, hogy én ilyen helyekre eljuthattam, és nem csak úgy, mint turista. Turistaként több helyen voltam, de egy hét vagy két hét az azért nem ugyanaz, mint egy év vagy két év. És ez az egy-két év itt meg ott, és Kaliforniában is az első öt év, és most már 10 éve vagyok itt megint. Ezek olyan meghatározó, és olyan mély, néha fájdalmakat, mély fájdalmakat, néha nagyon mély ráébredéseket, nagy felszabadulásokat is tudnak hozni, amik azt hiszem, hogyha ezeket nem tapasztalom meg, akkor egészen más, lehet, hogy egészen mást gondolnék a világról. Tehát ez nekem nagyon fontos, és nagyon meghatározó. Sokkal meghatározóbb, mint nem tudom kijelenteni, hiszen anya is vagyok, és persze, hogy az anyasság egy nő életében az egy nagyon fontos. Akkor várjál, akkor inkább úgy mondom, hogy szóval egyik sem fontosabb, mint a másik, hanem egy nőnek az élete, mint egy, ha ilyen hülye hasonlatot használok, hogy pizza. Egy pizza tányér, és akkor különböző szeretek vannak, tudod? És akkor van az anyasság, akkor van a külvilágban, mit csinálsz, a munkád, akkor van ami történik, a belső életed, a lelki világod, te is valakinek a gyereke vagy, akkor, tehát egy gyerek vagy az anyádnak, az apádnak, akkor vagy egy szerelem, vagy egy szerető, ugye a férjednek, vagy a párodnak, tehát egy olyan hihetetlen sok szeletből állunk mi nők, biztos a férfiak is meg tudják ezt fogalmazni, de nekem ez egy abszolút jelentős perspektíva, hogy nőként hogy élem meg az emberségemet, tudod? És valószínűleg ez a fajta tanulás, ha visszatérek az egyéni utamra és a sok lehetőségre, hogy más-más országokban, más kultúrákban hogyan tapasztaltam meg magam, milyen az, amikor kisebbség vagyok, tudod? Akkor is, hogyha a privilegizált kisebbség, mert expatriótaként élni, tehát a nyugati világból mondjuk Európából érkezni Isztambulba, az azért az más, mint hogyha egy keleti részből érkeznél ugyanoda. Tehát nyilván más, de akkor is kisebbség voltam, nem beszéltem a nyelvet, a szokásokról, csak éppen tanulni kezdtem, és egy viszonylag elzárt világban közlekedtem, egy elzárt világból mentem ki minden nap a gyerekeket iskolába vagy óviba vinni, és tértem haza. Úgyhogy ezek ezt a szót olyan sokáig problémám volt vele, az alázat, de ez bizony az. Most már ennyi idősen, 50 éves, az 50-es éveim felénél nem sokára ott fogok járni, ezt a szót, ezt azért megtanította lassan az élet nekem, hogy mennyire arányi és pici.
Azzal kezdtem ezt a beszélgetést, hogy nagyon sokat tanultam tőled, és próbáltam rangsorolni, hogy mi mindent tanultam az elmúlt években. Akkor kezdtem nagyon figyelni, amikor az erőszakmentes viszonyokról írtál, kommunikációról írtál, nem sokat, csak néhány mondatot, de az azért alapvetően megváltoztatta először az internetes életemet, és aztán az offline életemet is. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb tapasztalat, vagy tanulás, amit tőled kaptam.
Az erőszakmentességet úgy érted, hogy bármiféle erőszak, tehát fizikai és verbális és
igen,
pszichés.
Igen, elsősorban, tehát hogy nem belemenni, vagy hogy mondjam, tehát nem elfogadni helyzeteket, de nem is erőszakkal oldani meg. Erre vonatkozóan neked vannak számaid, ahol erről írnek ez. Hogy...
Hát az egyik a címadódal a szabadon, igen, hogy el kell engedni.
Igen.
Hát igen, felesleges kapaszkodni, legalábbis ez az én filozófiám, és minél inkább kapaszkodik valami, vagy valaki után az ember, annál inkább eltolja magától ezt a dolgot, mert egy olyan befeszült állapotot hoz létre, egy bezárt állapotot, az nem egy nyitott állapot. Az önzetlen szeretet, ez annyiszor használjuk, és ez is majdnem sajnos klisévé vált. De tényleg az, amikor a szülőségen keresztül tudjuk a legjobban ezt talán megérteni, amikor tök mindegy, hogy a gyereked mikor lép majd ki, mint felnőtt a családból, mikor indul el az útján, csak azt akarod, hogy neki jó legyen. Érted? Csak az a lényeg, hogy jó legyen, és ez az a, mert szereted, és akkor is, ha nem veled fog lakni, akkor is szeretni fogod, és nekem is ez egyre inkább ezt találtam meg, főleg a válásom után, miután elváltam, és nagyon jó kapcsolatom van az ex-férjemmel, és a mai napig szeretem őt, és én úgy érzem, tudom, hogy ő is szeret engem, de hát már külön vagyunk, és mind a kettőnknek külön útja, külön élete van. A gyerekek összekötnek, a gyerekek mind a kettőnknek nagyon fontosak, és nagyon sok megbeszélni való, és aggódni való van mindig körülöttük, de ez egy annyira felszabadító érzés, hogy úgy tudsz valakit szeretni, akit előtte nagyon intimül magadnak kisajátítva szerettél, és olyan felszabadító ez az érzés, hogy ez át tud menni egy nagyon könnyű, nagyon sok, egy nagyon nagy tágas térben létező kölcsönös szeretetté. És ez azt hiszem, hogy nem csak az intim kapcsolatokra vonatkozhat, hanem nagyon nehéz családi, rokoni kapcsolatokra is, ahol nem mondom azt, hogy meg kell tartani a szeretetet, van, amikor tényleg a fizikai tér az, ami segít, hogy eltávolod tőle, hogy ne legyen probléma, ne jelenjen meg problémaként tovább az életedben. Nekem is van a családomban olyan történet, anyai ágon, amivel én nem tudtam bele mit kezdeni, hiszen gyerekként születtem ebbe a helyzetbe bele, és talán segít nekem az is, hogy ilyen messze vagyok azoktól a családi problémáktól, látod? De nincsen, szóval az a lényeg, igen, hogy az ember ne menjen bele a hajhúzásba és a rúdosásba. Mert oda lemész, arra szintre lemész, akkor ott csak ütések és pofonok jönnek, az adok-kapok folytatódik, és az arra az embernek ne azzal foglalk, ne azzal töltse el az életét. Hát olyan rövid időnk van. Nem?
Ezt a személyes viszonyokról mondod nagyon szépen, és te nagyon értesz ahhoz, hogy személyes viszonyokat kiépíts és fenntarts magad körül. Ez a hétről hétre megtartott internetes beszélgetésed, amit én is követek, ez is egy ilyen személyes hálóépítés és fenntartás. De ugyanakkor az is igaz rád, hogy miközben ennyire békés vagy, és pacifista, és tudatos, aközben nagyon odafigyelsz a közéleti kérdésekre, olyan kérdésekre, amit az emberek nem tudnak indulatok és erőszak nélkül kezelni, és a magad békés módján nem tartasz attól, hogy elmondd a véleményedet, hogy állást foglalj, hogy kiállj a számodra fontos ügyek mellett, és ezekről írni is szoktál.
Igen. Régebben sokkal több konfliktusban, mert mondom én is ezeket a szép ideákat, gondolatokat, de én is keveredtem, és valószínűleg fogok keveredni konfliktusba, pont ezért. De gyakorlom azt, tudod, hogy az indulatok engem is elragadnak. És nagyon sokszor írok le valamit úgy, hogy bizony benne vannak az indulatok, csak az a jó, hogy ki is tudom törölni, mielőtt még oda posztolnám, átérzem, hogy ez azért ez olyan rossz érzés, tudod, amikor én is indulatosan válaszolok vissza, vagy válaszolnék vissza, olyan rossz érzés az benned. Ha befele figyelsz, az annyira befeszít, annyira tönkretesz a saját indulatod, hogy ha ott hagyod és hagyod, hogy erre következzenek a reakciók, aztán majd te is reagálsz, és megint jön ez a pofoszkodás, és ez az egyre alacsonyabb szintre zuhanás, az egy abszolút fájdalmas folyamat. Úgyhogy ezt megelőzendő, az ember kitörli, és akkor hagyom, hogy nélkülem menjen tovább a folyam, elolvastam, nagyon sokat látok, elborzaszt, főleg az ilyen, mit tudom én, hivatalosabb tévécsatornának a fenn sorai, a fennklubjának, hogy miket csinálnak, miket mondanak emberek egymásnak. Ott van a HVG, ott van egy csomó újság, amiben bele szoktam olvasni a kommentjeibe, és borzasztó. Borzasztó, hogy az emberek hova hagyják magukat. Magukat, nem a másikat, magukat fajulni. És ebből próbálom tudatosan kihúzni magam, és távol maradni, de a saját oldalamon, ha valami igazságtalanságot észlelek, vagy látok, mindenféleképpen szóvá teszem. A saját oldalam az az én fali újságom, és ott úgy tudok organizálni, ahogy én szeretnék, és hogyha valami csúnya bejön, valami nem méltó, se ahhoz, aki írja, se az én oldalamhoz, akkor abban a pillanatban teszek róla, hogy ez ne legyen jelen. Az ember így védi magát, hát ezért nem nyomsz magadba egy pohár forró zsírt, mert tudod, hogy nem jó az egészségednek, és így ugyanígy tudod kezelni ezeket a ráröffenéseket és fölösleges reakciókat.
Ezt a technikát, vagy ezeket az elveket, szóval mi ez, amiről te most beszélsz, technika vagy elvek? Te tanultál és írtál nőjogokról, gendertudományról, mondjuk ki, ugyanakkor igen, jogával is foglalkoztál, és az az érzésem, hogy itt két dolog találkozik nagyon szerencsésen. A tudás, meg a technika.
Nem, az, nekem mindig, figyelj, azért, mert édesanyával nőttem föl, és nagyanyámmal. És az édesanyám és nagyanyám között egy nagyon-nagyon feszült kapcsolat volt. Nem tudom, hogy mikor romlott ez el közöttük, édesanyám harmadik gyerek volt, és ahogy a történeteiből megértettem, a nagyik szerette őt, ami kicsi volt. Aztán, hogy miért történt az, hogy hogyan alakultak az életek, hogy amikor én már megszülettem, és ott laktunk a nagyival, hogy miért romlott el, ezt nem tudom, de arra emlékszem, azokra a helyzetekre, amikor nagyon rossz volt. Verbálisan volt, amikor annál tovább is ment néhányszor ez a dolog, és ez nekem rettenetesen nehéz volt. Én nem szeretem ezért feszítve rögtön az első verbális erőszak és abjúzus. Attól mindig próbáltam magam távol tartani, tudod? De pont azért, mert láttam, hogy milyen nőkkel élni, amikor nincs férfi, aki védjen, úgymond, és a nőket mit tudom én, ez a 60-as, 70-es, 80-as években azért más, amikor két nő egyedül van, két felnőtt nő, ott hogyha festőt kell hívni, vagy szerelőt kell hívni, az nagyon más, mint hogyha van egy férfi a háztartásban, tudod? És én ott voltam kislány, és akkor így nőttem föl, és nagyon érdekelt ez az egész dinamika anya és lányok között. Főleg, mikor már felnőttként édesanyával meg voltak nekem is ezek a táncos lépések az egyelőre kettő hátra. És mivel nekem is két lányom született, azt gondolom, hogy ez egy tanulnivaló lecke ezen az anyai ágon. Főleg a visszamenő történetek kapcsán, ami jó, nem tudom, hogy hány generációra visszamenőleg igazolja nekem azt, hogy bizony nagyon sok problémás női élet van, és nem csak az én családomban, majdnem mindenkinek, minden nőnek a családjában. És akartam erről tudni, akartam erről tanulni, és női spiritualitást szerettem volna tanulni, és az ét Kaliforniában, Los Angeles mellett, ahol én élek, nem találtam olyan iskolát. San Franciscóban, ami egy 8 órás vezetés, ott igen, de azt gondoltam, hogy majd egyszer oda eljutok, de addig azért mégiscsak kellene erről tanulni. És így jutottam el a UCLA-re, ami egy nagyon jó egyetem itt, 48-47 évesen, és gender szakra jelentkeztem. És nagyon klassz volt, mert fölvettek, és mellette elvégeztem egy kis diplomát kaptam vallás kritikából, vagy vallás tudományok, inkább vallás kritikának mondom, Study of Religion, ami abszolút, amit nagyon imádtam, és ez a kettő együtt jó balanszban tartott. Tehát volt egy nagyon polgárjogi vonal, és volt egy spirituális vonal. Tudod, a vallásokról tanulva, az összes fővallásról, és minden ilyen egyéb antropológiai vonatkozásról, ez egy nagyon klassz egyensúlyt adott. És a jóga mellett, amit még otthon Budapesten elkezdtem, és az asztrológia, amit a 80-as évek végén, 20 évesen, amikor az Ergo együttesbe táncoltam hidaként, tudod? És pont abban az időszakban történt meg ez a szerencse, hogy hiába, hogy amellett, hogy az ember táncolt a fényben, kint a színpadon, egy nagyon mély utazásra indultam a háttérben. Asztrológiát tanultam egy idős, volt mérnök embertől, volt egy kis körünk, szerdánként összegyűltünk, és 3-4 órán keresztül minden szerdán ennél az idős bácsinál úgy hívják, hogy Juhász Schattler Viktor, aki a Lederer Ernőnek volt a tanítványa, ezek asztrológiában fontos nevek, nála tanultam először ezekről a dolgokról, és ez azóta is velem maradt, és ez mindig ez a fajta a tudomány, tudod, az empirikus tudomány, és egy másfajta tudás, tudomány, tudod, a jobb és a bal agyfélteke, az nálam valahogy mindig szerencsésen egyensúlyban tudott együtt haladni, együtt dolgozni.
Hogyha így leírnánk ezt a te női történetedet, vagy női pályádat, így ahogy említetted ezt az Ergo együttes gidájaként indulni, és idáig eljutni, hát ez is egy hatalmas pálya. Miért ilyen bonyolultak ezek a női történetek? Nehezek, azt mondtad, hogy nehéz. Minden női történet nehéz.
Talán mert, tudod, mert én nem tudom, de lehet, hogy azért, mert ez az energia, ez a feminin energia, az a yin és a yang, az univerzum, hívhatjuk másféleképpen is, hogy az ember jobban értse, de akkor mondjuk van a maszkulin energia, és van a feminin, és a feminin az egy sokkal organikusabb egy ilyen, olyan, mint egy szőlőinda, hogyha szimbolikusan próbálnám megjeleníteni. Tehát az fonódik, az csavarodik, az a fényfele másképpen tör, mint egy nyilvessző, egy maszkulin energia, ami rögtön odairányul, ami hegyes, ami szúrni tud, ami pusztítani is tud, de bele tud nagyon találni a közepébe is. Ott van egy nyilvessző, vagy ott van egy szőlőinda. Tehát azt gondolom, hogy egy nőnek körülményesebb, jelen pillanatban meg főleg körülményesebb az élete, a helyének a megtalálása, azért, mert ahogy most a fizikai világ számomra mutatja, ahogy rendeződik, egy nő tud életet létrehozni a testében. És az egy másfajta alkotás, mint egy olyan alkotás, amit egy férfi tud véghez vinni. Egy férfi nem tud életet adni a testében, egy nő tud nyilazni egyébként. Hát hogy ne tudnám, tegnap néztem meg a Wonder Woman-t, nem is tudom, hogy fordítjuk magyarul, tudod, ez a csodanő, vagy hogy hívják ezt a filmet, ami most nagyon menő, a lányokkal néztük meg, és hát ő egy Amazon volt, az Amazon királynő, meg Diana, aki Artemis a mitológiában, aki egy vadásznő volt, egy vadászat istennője, és igaz, hogy a nyíl a szimbóluma, de ő nem állatokat nyilazott vele, hanem azokat, akik az erdőnek az egyensúlyát veszélyeztették. Azoktól védte ő a nyilával az erdőt, és a természetet és az állatokat. Tehát ez az a Diana a rómaiaknak, vagy Artemis a görögöknek, akiről ezt a hősnőt mintázták. Tudod? És itt Amerikában nagyon népszerű. ez a kettősség, ez egy nagy kettősség, mert ugyanakkor ugyanakkor én egy feminista is vagyok, anyaként, és volt feleségként. Abszolút feminista vagyok, mert meg kell, hogy értsék az emberek, hogy a feminizmus, feministának lenni nem azt jelenti, hogy a nő akar a férfi fölé emelkedni, hanem feministának lenni azt jelenti, hogy a nő is, a férfi is, és mindenféle más gender, mindenféle más önmeghatározó ember, aki se nőnek, se férfinek, nem tudom, mindenféle kombinációnak érezheti magát, mert miért ne érezhetné magát? 21. században vagyunk, könyörgöm. Hogy mindenkinek joga van a boldogsághoz, mindenkinek joga van a jó élethez, és az egészséghez, a szabadsághoz, és a szeretethez, a szerelemhez, mindannyiunknak. Nekem számomra ezt jelenti a feminizmus, és ezt jelenti a feminin energia az univerzumban.
Amire te nagyon tudsz odafigyelni és vigyázni, ahogy a kreativitásodra is, említettük, hogy énekesként, dalszerzőként ismertelek meg, de hogyha valaki egy kicsit kutakodik, akkor nagyon sok kreatív oldaladat ismerheti meg. Ez a munka, és ez a fajta figyelem, ez honnan jön? Hogy ennyire tudatosan vigyázol a saját kreativitásodra, és közvetve a másokéra is ezzel a közösségépítéssel, amit te folytatsz.
Nem vigyázok. Nem volt tudatos. Kiskoromtól kezdve imádtam rajzolni. Nagyon, ez volt a kedvenc időtöltésem, nagyon szerettem. Zeneiskolába jártam, kisiskolába, úgyhogy cellózni tanultam, csapatdobos voltam, amikor még voltak úttörők. Nagyon szerettem a ritmust, ebből következik, hogy elég korán elkezdtem a zeneiskola mellett táncolni, és a táncból, abból a táncból következett az ergo, ugyanis egyik nap lejöttek a tánc gyakorlatunkra, vagy tréningünkre az ergo együttes tagok. Arra nem emlékszem, hogy Robi ott volt-e, de azt tudom, hogy Földi Béla volt a tanárunk, ez nagyon régen volt, 80-as évek közepén, 86-ban, azt hiszem, vagy 87-ben, 86-ban, és meghívtak minket egy gida válogatásra. Akkor fejezték éppen be azt az első két úgynevezett ősgidájukkal a közös munkát, és szükségük volt két lányra. Emlékszem, amikor Budakalászon az Ergo klubban ott volt egy hosszú-hosszú sor reményteljes fiatal lányokkal, és a tánctanárom mal csúnya módon bekerültünk, elé kerültünk a sornak, bementünk, énekeltettek minket a Szikora Robi táncolni, egy-két táncmozdulatot mutattunk a kolléganőmmel, és akkor barátnőmmel, Krisztinával, és egyértelmű volt, hogy nem akartak tovább kutakodni. És így indult 87-ben egy ilyen két éves periódus, ami egy fiatal lánynak, 20 éves voltam akkor, ez valami egészen elképesztő. Megint egy ilyen csoda dolog volt. A lehetőség, hiszen már akkor utazni szerettem volna, és az ergóval lehetett. Nem csak az otthoni tavaszi tél, vagy tavaszi őszi nyári, nem is tudom, hogy milyen koncertturnék voltak, hanem utaztunk Szabadkára, utaztunk, azt nem emlékszem, azt hiszem Erdélyben nem voltunk, de NDK-ba voltunk, az akkori NDK-ba, és Cannes-ba, francia Côte d'Azur-re, tengerpartra eljutottunk, azt hiszem háromszor, kétszer-háromszor. És engem ez mindig nagyon érdekelt. A külföld nagyon érdekelt, a másképp élő emberek mindig nagyon érdekeltek, más kultúrák mindig nagyon érdekeltek. Úgyhogy ez engem azért ez egy tökéletes találkozás volt, és a zene kapcsán, hiszen én játszottam a hangszeren, én tudtam énekelni, és imádtam a jó ritmusokat, úgyhogy a színpad, ahol mindig színpadi lázam volt, mielőtt kiléptünk, színpadiláz, hogy mondjuk. Amikor félsz menni.
Lámpaláz.
Lámpaláz, igen, lámpalázom volt, de mikor kint voltam a színpadon, az mindig elmúlt, és ott nagyon elemenben voltam. És nagyon szerettem volna többet csinálni, mint csak táncolni. Néha kaptam dobot a kezembe, dobverőket, mert elmentem dobot tanulni az akkor a Pascalnak, Pacinak az egyik kiselejtezett dob felszerelését megkaptam. Egy egész dob felszerelés volt, az akkori fiatal kis haverjaim, a fiúk szerettek volna, mindig jöttek hozzám, hogy hagy üljenek már be egy kicsit a dob mögé püfölni, de nekem konkrét dobóráim voltak, úgyhogy ez is nagyon klassz volt, és szerettem volna többet, ahogy mindig utána tanulni, mindig egy kicsit többet felkutatni, kicsit többet kihozni magamból, de akkor nem úgy alakult, akkor az úgy fölbomlott az ergo is, a szikorarúgia kezdett egyedül maradni, tovább maradni, tovább működni, nagyon sikeresen. Én viszont akkor megismertem az első férjemet nem sokára. Volt azért egy-két kitérő, tanítottam az akkori Manhattan együttest, színpadi mozgásra, stb. De utána nagyon hamar elkerültem ide az Egyesült Államokba, Kaliforniába, és ami óriási nagy váltás volt, és ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy egy ilyen színpadi környezet után, ahol mit tudom én, 13 ezer ember előtt táncolsz, és 300-ával kaptam hetente a postás, utált hozzánk jönni, mert nagyon sok levél jött. Megpróbáltam mindegyikre válaszolni. És szóval egy ilyen élet után én ide kerültem Amerikába, és nem mertem megszólalni, ez a kevés angol tudásom, ami volt, nem mertem nagyon megszólalni, mert fölvettem a telefon, és semmit nem értettem belőle, és egy esti iskolába kezdtem járni, nem volt autóm, hanem biciklivel. És az a 20 évesen, amikor egy ilyen nagy váltás történik, hogy kis menekültekkel jársz egy gimnázium tantermébe esténként angolul tanulni, biciklén, az egy nagyon jó korérkező, nem pofon volt az, hanem szépen a vállamra tette a sors a kezét, és azt mondta, hogy na, most akkor egy kicsit tessék leszállni a csillagok közül. És akkor
ez a posztkádári sztárvilágból te bele csöppentél az amerikai rögvalóságba.
Igen. Ahol senkit nem ismertem, nem voltak szavok, amiket ismertem, ismerős utcasarkok nem voltak, fák nem voltak, autórendszámok nem voltak, barátok nem voltak, nem volt mobiltelefon, nem volt internet, faxgép volt, és édesanyám, hogy kell a pörköltöt rendesen megfőzni, azt a munkahelyéről faxolta el nekem, hogy tudjam, hogy kell. Tehát az egy nagy váltás volt nekem a realitásban. Igen, igen. Igen. Jó volt. És azóta is kapok ilyeneket egyébként. Most már így érettebben nem, mert most már én pontosan tudom, mielőtt valami megtörténne, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen lehetséges megoldások, úgyhogy ilyen ekkora nagy meglepődés nem szokott meg.
Tehát te egy olyan világba nőttél fel, ahol kinyíltak a határok, és ez neked nagyon jól jött, mert szerettél utazni, és az utazás volt maga az út, a cél. Most viszont nagyon kemény munkát végzel, nap mint nap. Mindjárt megkérlek, hogy mesélj róla, és egy olyan évet zárunk, amikor lezáródtak a határok. Egészen átértelmeződött a kapcsolattartás is, és ha már a konfliktusokkal kezdtük, akkor zárjuk is ezzel, hogy a világjárvány újabb és újabb feszültségeket és megoldandó feladatokat hozott. És te mindennek most ott vagy a közepében bizonyos értelemben.
Igen, és de pont ezen gondolkoztam el, tudod, hogy azt szoktam mondani, és a Facebookos kis hétfői csapatban is néha elhangzik, hogy micsoda egy év volt ez, hiszen mindjárt a végén vagyunk. Micsoda egy év volt. És nekem ez az év, ez valahogy mégis az óriási váltással, ami most történik, éppen folyamatban van, ez azért egy, én úgy fogok erre az évre visszaemlékezni, hogy ez egy fantasztikus év volt nekem. És amikor a márciusi lezárás először történt, akkor emlékszem, hogy ültem itthon, ahol hétfőnként látható vagyok egyébként, ültem a kis jogaszobámban, és azon gondolkoztam, hogy ez a karantén, ez miért nincs rám olyan szörnyű hatással. Azért, mert nem, hogy nem volt szörnyű hatással, hanem semmilyen hatással nem volt, mert az én életemben, mivel nem volt egy olyan munkám, ami kivitt volna rendszeresen az otthonomból, hanem én nagyon sokat voltam itthon, folyamatosan, egyébként. Én itthon is maradtam, tehát ebben a dologban, hogy én szeretek itthon lenni, és nem szeretek tömegben lenni, a színpad az mindez. Nem szeretek tömegben lenni, ebben nem történt változás. Tehát ez a befelé fordulás és a belső elmélkedéses életem előtte is megvolt. És ezért ez nekem egy nagyon ismerős érzés volt, de mégis megszületett valami nagyon eszenciálisan, nagyon, nagyon mélyről jövő váltási, változtatási érzés, ami abszolút összefüggött azzal, ami a külvilágban történt. A félelem a ismeretlentől, az egészségügyi pánik és káosz, az nem tudom, hogy miért és hogy történt, de áprilisban, egy hónappal később én már beiratkoztam egy medikus asszisztens, vagy egy ilyen orvosi asszisztens, nem orvosi, bocsánat, mert az orvosi asszisztens az más, hanem egy ilyen általános egészségügyi asszisztens iskolába, amit természetesen nem tudtam bejárni, azt hiszem, hogy csak virtuálisan, ha jól emlékszem, virtuálisan néztem csak meg, hogy hol fogok tanulni, és kitől, de az interneten már április 20-án én már volt egy osztályom, ahol elkezdtem erről tanulni.
Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Tehát, hogy az egész világ menekül az egészségügyi rendszerbe, és te elindul szembe a forgalommal. Tehát.
Igen, igen. Úgy éreztem, hogy én, ha én nekem erről tudnom kell, és akkor, nem, akkor én nem fogok beleesni a félelem gödörbe, mert a megismerés az egy nagyon lényeges. Mindig nagyon lényeges, hogy az ember ne féljen, illetve az ember tudja, megismerje, amit te csinálsz, mert azért én is figyellek téged. A te zsurnalisztikád, amikor kimész, amikor ott vagy a harcmezőn, amikor ott vagy olyan környezetben, olyan emberekről írsz, amiről a világ 70-80-90%-ának Európában meg főleg fogalmuk sincs, hogy mi történik azokkal az emberekkel. És ott vagy, és megismered, és látod, és ez az a fajta tudás, ami miatt az ember szíve nem csak, hogy a helyén van, hanem ki tud nyílni. Mert látod azokat a tragédiákat, és nem egy ördög festődik a faladra, vagy valaki nem egy ördögöt, egy hatalmi szerv, nem egy ördögöt fog a faladra festeni, hogy na látod, ettől félni kell, hanem te tudod, hogy ott ugyanolyan emberek, talán más kulturális kondicionálással, de ugyanolyan emberek éreznek, véreznek, szeretnek, kétségbeesésben rettegnek és zokognak, mint amilyenek mi vagyunk. És ez bármikor velünk is megtörténhet. Ugye az embernek, ha abban a pillanatban, hogy magad bele tudod a másik cipőjébe tenni, abban a pillanatban fogod tudni, hogy csak rajtunk múlik. Tudod, hogy milyen kimenete van bárminek. Milyen a választás. És azért volt nekem fontos, de valahogy természetszerűleg jött ez a választás, hogy igen, tudnom kell erről, és igenis a frontline-ba fogok én is kivenni. Pont akkor. Igen, pont akkor, és tudtam már akkor, hogy most leszek gyakorlaton a karácsonyi időszak alatt, amikor valószínűleg a második hullám lesz, De felőlem jöhet a harmadik hullám is, és negyedik hullám is, de most már olyan sok mindent tudok, és nincs bennem félelem se a vakcinákkal kapcsolatban, se a fertőzéssel kapcsolatban. És tudom, hogy látom az alagút végét egyébként mindannyiunknak, meg, és azt is tudom, hogy a szabadságunk tényleg nem azon múlik, tudod, hogy most a maszkot most viselni kell, vagy nem. És amikor valaki arról panaszkodik, hogy nincs levegője, mert a maszkban nem kap levegőt, akkor tudod, az, hogy maszkot kell viselni, az egy lehetőség is arra, hogy végre odafigyeljenek az emberek arra, hogy vesznek egyáltalán levegőt. Mert a legtöbb ember arra se figyel, hogy hogyan lélegzik. Most persze az bántja, hogy nem kap elég levegőt, de hát akkor, de jó, tessék odafigyelni, tessék mélégzést gyakorolni, sokkal kevésbé leszünk idegesek, stresszesek, hogyha az ember légző gyakorlatokat is végez. Tehát látod, ugyanaz a helyzet, attól függ, hogy milyen perspektívából nézed, egy egészen más világot teremt benned, meg köréd, és egészen más kimenetele van egy-egy embernek attól függően, hogy honnan nézi ugyanazt a dolgot. Ez egy áldás, elnézés. Nem a meghalt emberekről gondolok rájuk, nyilván nagyon nagy szomorúságról és bánattal gondolok, mert ez egy nagyon nagy tragédia, de mindannyiunknak muszáj egymásra figyelni, nem csak magunkra, hanem most már egymásra. És ez a nagy hívószó, hogy egymással, muszáj egymásért felelősséget vállalni. Hogy az ilyen halálokat elkerüljük.
De bizonyos értelemben erre a helyzetre fel voltál készülve, és extrém módon készültél, amikor úgy döntöttél a járvány kezdete, vagy legelső súlyos hulláma idején, hogy egészségügyi képzésben veszel részt. Túl az 50 éveden, tehát ezt így nagyon, nagyon nehéz megérteni. De sokan nem voltak felkészülve, és éppen ezért nagyon rossz a tűrőképességük. Sokaknak új ez a helyzet. Azoknak, akiknek eddig nem jutott eszébe, hogy mondod, hogy lélegzenek, maszkkal vagy maszk nélkül, akiknek fogalma nem volt, hogy mi egy világjárvány, hogy mit jelent a higiénia, mint közbiztonság és közegészségügyi feladat. Szóval számukra, akiknek stressz az, hogy nem tud elmenni meginni egy kávét a barátaival, vagy nem tud bemenni a szüleihez, nekik mit mondanál, vagy hogy segítenél most nekiindulni ennek a következő évnek?
Ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, és azokra gondolok rögtön, ahol egzisztenciális probléma jött létre azért, mert elvesztették a munkahelyüket, pedig ott vannak a gyerekek, akiket etetni kell, vagy aki alig tud dolgozni, mert nem tudja hova tenni a gyerekét, ahogy egyszerűen egyedül nevelt nagyon sok családban egy szülővel. Tehát ezek nagyon komoly problémák. És azt gondolom, hogy ezt csak együtt tudjuk, megint arról beszél, hogy együtt kellene megoldani, mint társadalom, és akkor ezen el kell gondolkozni mindannyiunknak, hogy milyen társadalmat hoztunk létre, milyen vezetést, ami a társadalmunkat vezeti, mit hoztunk létre, hogy ebben a helyzetben most onnan kellene kötelezőleg kapnunk a segítséget, hiszen mi társadalom együtt dobjuk össze a munkánkból adódóan a pénzt rá, hogy ilyen helyzetekre, ilyen krízisekre meglegyen az az alap, amiből segíteni tudja a társadalom saját magát. Tehát itt egy óriási probléma van, ezt minden embernek át kell gondolnia, a saját szerepét ebben a jövőben át kell gondolnia, hogy amikor szavazásra kerül a sor, fog-e menni szavazni, komolyan veszi-e, a jövőjéért hajlandó lesz-e elmenni, és kire, mire, milyen milyen intézkedésekre, milyen társadalmi együttlétre, hozzáállásra fog szavazni a legközelebbi ilyen krízisnél. Ez a külső, ez a nagyobb perspektíva. A személyes vonalon pedig a tragédián túl és a nehézségeken túl a kisebb közösségek, a családok, a barátok, én nagyon hiszek benne, és nagyon szeretnék majd egyszer egy olyan közösség tagja lenni, olyan közösségben élni, amik olyanok, mint ezek a kis kibuc kommunák. Ilyenekre gondolok. Ennek van most itt az ideje, a következő évszázadokon át, hogy ezekből a lelketlen, magunkat egymástól távol tartó környezetekből ilyen kisebb segítő, összefogó, közösen munkálkodók és kommunák jöhessenek létre. Szerintem az nagyon, a családokon túl nagyon sok embernek ez megoldás lenne egy ilyen helyzetben. A harmadik viszont, ami meg most jelen pillanatban nincsen, nem tudok megoldást azon túl, hogy ez egy lehetőség arra, hogy azt gondolom, hogy nagyon sok ember nem is olyan munkát végzett, ami egyáltalán szeretett, ami kitöltötte, ami feltöltötte, ami közel állt a lelkéhez, ami őt tovább vitte, mint embert, hanem olyan munkákat végeznek emberek, amik csak egy idő után megöli a lelket. Leszűkíti, lenyomja, pusztán megélhetésből. Szóval itt nagyon sok tennivaló van, és a belső tennivaló pedig az ilyen krízis helyzetben egyénileg azt gondolom az, hogy hát ezen tudod, ennek különböző fázisai lehetnek, hogy mikor jön el a felismerés, hogy ez nem a vég. Mindig van megoldás, mindig ki lehet valahogy jönni. Minél inkább az ember rá irányítja a fókuszt, hogy van megoldás, mert hogy ne lenne, mert mindig van egy újabb nap, akkor beérkeznek azok a lehetőségek lassan, szép lassan. Kinyílnak azok a kicsi ajtók, vagy nagyobb ajtók, ahonnan benyúlnak a kezek, és tudnak tovább vinni. Vagy család, vagy barát, vagy ismerős, vagy egy újabb helyzet, vagy hogyha összefognak többen, akik ilyen helyzetbe kerültek, hogy összedugják a fejüket, hogy hogy lehetne elindulni, mert egyedül nem lehet. Egyedül, amit tegnap mondtam, azt az idézetet a Ursula
von der Leyen.
Igen. Az egy elképesztő. Nem, ezt mondtam tegnap, hogy szerintem nem tudja, hogy mennyire fontos dolgot mondott, nyilatkozott. Amikor azt mondta, hogy annak van itt az ideje, hogy közösen az országokra gondolt, közösen emeljük fel egymást az Európai Unióban. Hogy összehúzzuk az erőnket, és közösen felemeljük egymást. És nem az, mert már nem annak van, mert már nem az van, hogy valaki, hogy egy ország saját maga külön álljon lábra. És ez az egyénre is igaz. Egyedül hagyni, és egyedül lábra, a hagynod valaki próbáljon lábra állni, miért, amikor ki lehet nyújtani a kezedet, és segítesz neki. És ő is fog neked segíteni legközelebb. Tehát, hogy együtt, én nagyon hiszek ebben a közösségben, és az alkalmazkodásban, és az együtt túljutásban, és az együttműködésben, és a másik emberre figyelésben, és annyi, azért vagyunk ebben a helyzetben, mert az elmúlt évtizedek, és abszolút évszázadok során pontosan tojtunk egymás fejére. Mindenki megcsinálta a kis saját életét, fölépítette a kis saját házát, a ház elé egy jó magas kerítést húzott, vagy falat húzott, és amíg nekem jó, addig az én kis családomnak jó, akkor mi jók vagyunk, és a másik már le van sajnálva. A másokkal nem foglalkozom. És ez az a szegregáció, amit a kicsiben a családoknál is így van, ugyanezt történik országok szintén, hogy mi vagyunk, a másik ország nem érdekel, a mi határunk itt van, az ő határuk, ők már, az az ő problémájuk, mi nem foglalkozunk velük. És ugyanígy van kontinens szinten is. És ugyanez ez az America First, hát ettől én 4 évvel ezelőtt, amikor meghallottam, égnek állt a hajam. De nem csodálkozom, hiszen egy rendszer, egy vár, egy kiégett, lekoszosodott, elhasználódott torony, amikor egy kicsit megreng alatta a föld, az így is úgy is össze fog dőlni, tehát muszáj neki összedőlni, de azért ez mióta, évszázadok óta épülő torony, ugye, ez a patriarkális rend, ez a hatalmi szerkezet, nagyon inog, és nem véletlenül tettek egy ilyen, nem véletlenül vannak, nem csak ő, Trumpról beszélek, hanem más országokban ilyen pozícióba kerültek ilyen típusú emberek, akik ezt a hatalmi szerkezetet próbálják a kis összeszorult öklükkel összetartani. De nem fog sikerülni. Nem valószínűleg a mi életünkben, bárcsak, azért remélem, de az irány már megváltozott. Már egy más irányba indultunk, és én ebben nagyon hiszek.
Zárjuk ezt a beszélgetést azzal, hogy hogyan kezdesz neki az új évnek. Te egy nagy tervező, egy korszakot záró és korszakot kezdő ember vagy.
Hogy indulok neki munkával? A frontvonalba munkával fogom kezdeni, és azzal is zárom.
Az mit jelent?
Hogy a kis gyakorlatomon, ahol vagyok, ott fogok egy teljes napot lehúzni, azt hiszem 31-én. Ez a konkrétum. Tehát teljesen konkrétan tudom, hogy hol leszek, és mit fogok aznap csinálni. Valószínűleg még vizelet mintákat is fogok mérni. Tehát ez teljesen leföldel, ez teljesen szépen belehelyezi a gyökereimet a földbe, jó pozícióba kerülök, és így tudom, hogy mit fogok csinálni, és ezzel kezdem a jövő évet is, és közben pedig ez a földelés, ez megvan, úgyhogy innentől a fa az akármerre nőhet. Úgyhogy én a tavaszt várom egyébként. Abban a pillanatban, hogy új év van, az év első éve, nem szoktam megvárni az évfélt, nem szoktam ünnepelni nagyon a szilvesztert, hanem nekem a legklasszabb dolog az mindig az év első napján, jó korán, amúgy is korán kelő vagyok, kivinni a kutyusokat, egy jót sétálni velük, amikor még szinte senki nincs kint. És olyan csöndes az atmoszféra, mert a tivornyából mindenki még nagyokat horkol, de akkor azok az emberek, akik kint vannak, azok mind átélik ezt a jó kis, friss, új, megújult atmoszférát. És attól a pillanattól én várom a tavaszt, a megújulást, az újjászületést.
Na hát van, aminek megújulnia, és van, amit újra kezdeni. Én is abba bízom, hogy ezután, az év után valamiféle bölcsességgel, vagy valamit tanulunk abból, ami történt. Ha nem most, talán később.
Hát aki tanul, annak könnyebben fog menni a most következő, és talán évtizedekig tartó változás. Aki nem, az... annak jóval nehezebb lesz, és jóval több falba fog ütközni a jövő évben is. Így mondom.
Tanulni sok-sok beszélgetéssel és egymásra figyeléssel lehet. Téged minden hétfőn lehet meghallgatni. Most majdnem mondanám az órát, de itt az időzónák miatt zavarban vagyunk.
Akkor neked az este 10-kor szokott lenni, amikor én itt délbe vagyok. Igen, de a munkám miatt most már valószínűleg nem hétfőn, hanem most én is flexibilisnek, tehát rugalmasnak kell, hogy legyek, és azt várom azoktól is, hogy néha vasárnap, néha abban a pillanatban, amikor van időm, akkor tudok ott lenni. Bár a hétfők a nagy kedvenceim.
Lővi Viktória kultúrtörténeti és sok minden egyéb beszélgetéseket folytat ezeken az alkalmakon. Van ennek Facebook oldala, erre érdemes rákeresni, be lehet kapcsolódni, igazi beszélgetések zajlanak, és közben mindenféle érdekességről lehet hallani. a legnagyobb élmény ez az egymásra figyelés, úgyhogy sokan figyeljenek rád, és hát nyíljanak meg fizikailag is a határok, és akkor lássunk, meg halljunk téged élőben is.
Igen.
Nagyon,
nagyon köszönöm.
Nagyon örülünk.
És sokan mindenkinek a legjobbakat kívánom a következő évben is.
Úgy legyen, köszönöm.